Tovább szimatol a négy jó zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra. PC Arena. Felújított prémium számítógépek.
Köszönjük ismét a hallgatókat. Még van egy órácska a Millás reggeliből itt a 90.9 Jazzin a stúdióban, Kántor Endre.
És Gede Balázs.
Hallgatók írják, hogy Szentendrén befelé a város felé még mindig igadugó, sajnos elvileg baleset miatt. Ez Kristóf írta nekünk, köszönjük. Aztán a Mazda az igazi Tesla. Ez még az előző autós témánkhoz jött. Korábban Vassa írta, hogy Gárdonyból Kelenföldre vonatta 30 perc alatt beért, és nézem, hogy van-e valami friss útinfo az SMS-ben. Igen, baleset miatt dugó a 11-es úton Szentendre határában Pest felé Leányfaluig áll a sor. Hát ez kemény. Jó, akkor nézzünk egy kis harapnivalót.
N-O-P-Q, a nagy torkú. Mind megissza a bort, mind megissza a sört. N-O-P-Q, a nagy torkú. És meg is eszi, amit főzött. Borok, receptek, éttermek.
Mielőtt még itt a receptekhez jutnánk el, azt a hírt mindenképpen meg kell osztanunk, hogy 91 éves korában elhunyt Paul Bocuse, a francia konyhaművészet megújítója.
Hát illetve hát, megemlékezni róla, mert a hír az
igen,
már...
Igen, így van.
Már el is temették.
Tehát évek óta Parkinson korban szenvedett Paul Bocuse, és azt mondták róla, hogy Monsieur Paul maga volt Franciaország egyszerűség és nagyvonalúság, kiválóság és életművészet. A gasztronómia pápája távozik, írta szombaton a Twitteren Gérard Collomb belügyminiszter. Ugye a francia, nem csak a francia gasztronómia jelképének számító séf volt.
Bár kétségtelen a francia gasztronómia megújításáért nagyon sokat tett, és mindig szem előtt tartotta a francia konyha.
Egy dolog, értékei. Ami nagyon érdekes adalék, bár mindenkit utánaolvashat sok mindennek vele kapcsolatban, hogy a második világháború végén Charles de Gaulle csapataival harcolt, és Elzászban megsebesült, és egy amerikai katona mentette meg a kórházban az életét, akitől vérátömlesztést kapott, ezért minden éttermén leng egy amerikai zászló is. Tehát ez van ott benn, és amiután leszerelt, akkor ment a három Michelin csillaggal kitüntetett első nő Mère Brasier és a modern francia konyha atyának tekintett Fernand Point keze alatt járta végig a konyhai ranglétrát, és itt tanult meg mindent a francia szakácsművészetről, úgyhogy Paul Bocuse-ra emlékeztünk most ebben a pár másodpercben. Egyébként pedig kezdődik a budapesti nagy konyhaművészeti kiállítás jövő héten, és akkor kiderül, hogy pontosan mit és hogyan főznek majd a Bocuse d'Oron, a magyar csapat is, úgyhogy ezzel majd szerintem jövő héten fogunk foglalkozni a gasztrorovatunkban. De most, ugye beszéltünk a múlt év végén is arról, hogy nem olyan nagy a halfogyasztás Magyarországon, valamiféleképpen kell egy kicsit
hát és az a kevés is a népszerűsíteni időszakra korlátozódik.
Igen, az is oda korlátozódik, és még mindig nagyon sokan. Én gyakorlatilag biztos vagyok benne, hogy egy oka van ennek a dolognak, vagy alapvetően egy nagy oka van, és ezt mindjárt mondom, nagyon sokan továbbra is a tengeri halakat fogyasztják, amikor fogyasztanak.
De az se, az átlagos halfogyasztásban benne van minden.
Oké, benne van minden.
És a tengeri hal nagyon finom.
Igen, nagyon finom, és nem szálkás.
Igen.
És szerintem itt a szálka az egyik alapvető dolog, amiről szó lehet, de kicsit a hazai és folyami halakra szeretném terelni a figyelmet. Mégpedig az egyik legfontosabb dolog a tengeri és a folyami halakkal kapcsolatban. Ugye, hogy a tengeri halakénál az a hátránya most már, hogy egyre több a tengeri halban a higanytartalom a környezetszennyezés miatt, és ezt kimutatták. A folyami halakban pedig ez még nem van, nincs így. Ez elég káros az egészségre. Tehát ha már, akkor emiatt is érdemes folyami halat választani. Meg amiatt, mert frissen és biztosan frissen és nagy mennyiségben elérhető itthon.
Azért bízom az élelmiszerhatóságokban, hogy az olyan mértékű lenne, akkor
biztos
azért...
benne, csak ugye az néha későn derül ki. De mindegy, én azt mondom, hogy ha lehet választani, és van olyan, ami itthon elérhető, nagyon jó minőség, és biztos, hogy friss, akkor miért ne válasszuk azt? Egyébként a halhús D-vitamin, E-vitamin, A-vitamin, B12 vitamin nagyon fontos, ezen kívül cink, szelén, kalcium, magnézium, jód, vas, eszenciális aminosavak és omega-3 zsírsavak fő forrása. Kimutatták klinikai tesztekkel, hogy akik sokat fogyasztanak halat, ezek körében nagyon alacsony az asztma és az Alzheimer kor kialakulása, alacsony a gyulladás, gyulladásos megbetegedések előfordulása. Rengeteg dolog van mellette. És akkor most beszéljünk arról a halról, ami szerintem egy ilyen, még a halfogyasztók körében is egy kicsit olyan negligált valami. Ez pedig a busa. És a fehér busa egyébként, mert itthon ugye van a pettyes meg a fehér busa, mind a kettőnek van egy másik neve, nem véletlen. A fehér busát ezüstpontynak is nevezik, és egyébként természetesen a pontyfélék családjába tartozik. Ugye az eredeti élőhelye az Kína, és valamikor a 60-as években telepítették be Magyarországon, mert azt gondolták, nem veszélyezteti a hazai halállományt, mert alapvetően alga evő, és ezért nem fogja veszélyeztetni. Hát sajnos nagyon könnyen szaporodik, igen. És ugye az ivadékokat veszélyezteti, mert azok az ivadékok szintén nem tudnak algához jutni, és akkor így ezáltal veszélyezteti. Ennek ellenére ugye most nem a vadvizekből kifogott busáról van szó, hanem a tenyésztett busákról van szó. Kiváló húsa van, ami egyébként azért nagyon klassz, mert édes és fehér színű húsa van. Amikor elkészíted, akkor enyhén ilyen világosbarnás sárgás árnyalatot kap, hogyha megsütöd, de alapvetően azért ilyen fehér színű húsa van, és kimondottan egészséges a busa húsa. Rendszeres fogyasztása bizonyítottan csökkenti a vérkoleszterin szintjét, ráadásul egyáltalán nem zsíros, tehát 100 grammonként 94 kilokalóriát tartalmaz csak.
Az nagyon jó.
A husa, és egy kimondottan jó omega-3 zsírsav forrás a busa. Tehát minden ez irányba mutat. Na most, hogy mi lehet a probléma? Szerintem van egy beidegződés a busával kapcsolatban, hogy amúr busát, ezek ilyen iszap-zabáló halak, és ilyen iszapízűek. Teljesen tévúton van, aki ezt gondolja. A másik meg az, hogy talán, hogy szálkás lehet.
Hát igen, én is múltkor az...
De nem az. Illetve szálkás...
Az volt.
Igen, csak hogy viszonylag egyszerű a busának a szálkáit, főleg, hogyha nagy méretű. Tehát, hogyha egy ilyen 15 kiló fölötti a példányról van szó, akkor ezek már inkább csontoknak minősülnek. Tehát messze nem az a fajta szálkaállomány van benne, mint mondjuk egy pontyban akár. Ráadásul elég egyszerű, tehát hogyha mondjuk filét veszel busából, és itt jön most még egy okot mondok, hogy miért érdemes busát venni. A busa filézett formában, tehát nem csontosan, meg egészben, hanem filézett formában 1000 forint körül van kilónként.
Egyébként ez így van, nagyon jó ára.
Elképesztő jó ára van.
Busa húsnak.
És hogyha filézetve veszed, akkor megfogod ezt a filét, és van ugye, amit lehet látni egyértelműen, ez a gerincvonal. E fölött és ez alatt egy sávban helyezkednek el ezek az Y-alakú szálkák. Sorban, párhuzamosan. Nagyon könnyű megtalálni őket. Nem érdemes azokat a szálkákat még jobban eltávolítani, mert már elkészítés után is egy egyszerű késsel, egy egyszerű módon ki tudjuk választani azt a részét a húsnak, ahol ezek sorban vannak, ezek az Y-szálkák. A többi része, tehát az uszonyokhoz közeli része, meg a többi része az inkább egy ilyen porcos, csontos szálkát tartalmaz. Ezzel nem is kell foglalkozni. Szóval azt egyébként a pikkelyeit könnyű eltávolítani, de megmondom őszintén, hogy a filézett résznél nagyon jó, hogyha rajta hagyjuk, és keményre sütjük ezeket a bőrös részét, ugyanúgy, mint mondjuk egy lazacnál. És akkor most nézzük azt, hogy mit lehet belőle készíteni. Na most mivel egy ilyen viszonylag nem túl tömött, kicsit édeskés jellegű húsa van, és viszonylag fehér húsa van a busának, hát egy dolog, azt a barnás részt, azt aki nem szereti, azt könnyű eltávolítani, egybemetszéssel ki lehet szedni belőle. Ez a hasi részen található ott az a busánál. De hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve viszonylag tiszta fehér húst kapunk. Lehet belőle nagyon jó szószos kajákat készíteni, tehát ilyen pörköltes ételeket, mondjuk olyat, mint a rácpontnál, csak busából, olyat is lehet, az is nagyon klassz, de én legjobban úgynevezett ilyen fűszeresen kisütve szeretem, vagy egy nagyon kevés paprikás liszttel, és úgy megsütve, de egyébként szerintem még jobb úgy, hogyha egyszerű vajon vagy olívaolajon, zöld fűszer keverékkel, amiben bors, valami citromos cucc van, vagy egy enyhe kakukkfű, vagy valami ilyesmi fűszer, de nem kell belőle sok, és só, jó sóval bedőzsöve, így szeretem elkészíteni, és egy nagyon klassz, én nekem tényleg az jut eszembe róla nagyon sokszor, hogy vetekszik azokkal a tengeri halakkal, különböző nílusi tilápiákkal, meg sügérekkel, meg ilyenekkel, amiket egyébként méregdrágán, tehát 8-szoros, 10-szeres áron lehetne kapni. Ráadásul mondom, ezek a 15-30 kilós darabok...
Az a baj, nekem nem az egy-az-egybe cserélhető a folyami haltengerivel.
Nem cserélhető?
Nem tudom ezt mondani, hogy hal, és ez olcsóbb és drágább. Most pár napja elvettem a zsebemről a kezem, és ettem egy nagy tonhasztéket, ami tényleg nem olcsó, de... De kétségtelen, hogy egyébként azt olvastam, hogy folyami halfogyasztásban nem vagyunk elmaradva, vagy édesvízi halfogyasztásban az európai átlagtól. Ez nyilván nem feltétlenül minket dicsér, mert összességében kevés halat eszünk, hanem azt mutatja, hogy arányait tekintve az átlag halfogyasztás Európában inkább a tengeri felé súlyozódik el.
Hát én mindenképpen ajánlom a busát, szerintem sem, hogyha ha már lehet valamit, nincsen karakteres íze a husának, inkább semleges, és éppen ezért például az ilyen fűszeres elkészítése valamiféle ilyen citromos körettel, vagy salátával, vagy ilyesmivel kimondottan egészséges, és én nagyon kedvelem, ha találok ilyen lefilézettet, nagyobb darabokat, meg kell nézni a filézett csomagolásban, hogy mekkora állat volt. Én azt mondom, minél nagyobb, annál jobb. Könnyebb ezt a hashártyát is leszedni róla, ami az a barnás rész, és utána könnyű utána kicsontozni, vagy kiszálkázni, akárhogy nevezzük. Mi nagyon szeretjük, a gyerekek is eszik nálunk, úgyhogy én javaslom a busát, mint finom és fogyasztandó halat, ráadásul baromi egészséges és olcsó.
Ez így van.
Ha van még
ez
ilyen? Van. Nincs más.
Kérlek szépen, azt mondja, hogy nem a szák a probléma a hallal, az íze és a szaga miatt nem eszik az emberek. Valljuk be, sok édes vízi halnak iszapíze van.
Nincs.
Én a Pangasiuson kívül mindent megeszem.
Nincs iszapíze.
Igen, a Pangasius az elég.
Ezt a téfitet, ezt már ezer milliószor
de ez nem
cáfoltuk,
téfit, hát,
de.
Hogyha úgy érzi valaki,
ez
akkor
egy baromság.
Az...
Nincs iszapíze. Tehát jó. Volt olyan sokszor régen, igen, és ez egy régi beidegződés, hogy volt, és az iszapíz az egy bizonyos algától
nem
jött. Egy betegségtől.
Engem nem tudsz meggyőzni, tehát ha egyszer érzem, vagy érzek valami hasonlót, akkor ez nem legenda, vagy szóbeszéd, hanem az ott van. Azt mondja, hogy ez tényleg elképesztő árfilézve, olcsóbb, mint a buta idézőjelben csirke, mert igen, azt én is buta
húsnak,
mert nincs saját karaktere. Azt mondja, sajnos, ha a bőrét keményre sütöd, az omega 3, mint a leginstabilabb olaj elbomlik, és transzsírrá alakul. Uh-huh. Na nesze, akkor ez sem egy életbiztosítás.
Hát, ezt nem tudom. Megvizsgálom ezt.
Azért ne túlózzunk, tilápia 8000 forint per kiló aranyozva veszett, teszi fel a kérdés. Bruno lazacfilé 4400 nyúzva, ízlés dolgában vitatkozni, ezt ne. Igen.
Miért, mennyi a tilápia filé?
Azt nem tudom.
Szerintem egészben körül ilyen 4-5 ezer körül van, de ezt nem tudom pontosan. Mindjárt megnézem, csak így
jó,
kíváncsi vagyok.
Jó, utána járunk, most viszont zenéljünk, azt nézzük meg, hogy nyitott a börze.
Most ennyi fért a tányírunkra.
M.O.P.Q. a nagy torkú.
A Millás reggeli gasztrorovata hangzott el.
Now it's like I'm on a mission, headed every rescue me. One second I'm thinking I must be lost, and he keeps on finding me.
Pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
Kismondi vezető elemző a telefonvonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, milyen izgalmak vannak ma a kis tőzsdénken, milyen hírek befolyásolják az árakat?
Elsősorban piaci információk, amiket még nem erősítettek meg, és az Opusra és a Konzumra vonatkoznak. Mind a kettő már 4% körüli pluszban van. A piaci információk alapján a Konzum is ajánlatot tett a Magyarországról kivonulást tervező Telenor magyar operációjára. Legalábbis ez a hír, hát majd látjuk, hogy mi lesz ebből. Az Opus 3,2%-os pluszban van, majdnem 300 millió forintos forgalommal, 643 forinton. A Konzum 4,1%-os pluszban 3295 forinton, 166 millió forintos forgalommal. A piac mélységét jól jelzi, hogy ennél kevesebb papírral kereskedtek az OTP részvényeivel, 11640 forinton, 0,4%-os pluszban van a bankpapír. Úgyhogy ez a sztori, most spekulálnak a befektetők. Emellett a Richternél láttunk még emelkedés jelentősebbet, 1,3%-os a plusz, 6510 forinton van a kurzus.
Oké, mire lehet számítani még a nap folyamán? Milyen hírek jönnek, amik esetleg befolyásolhatják a piacokat?
Miután a hónap elejét írjuk, ilyenkor szokott jönni a MOL marzs adata, amely a finomító, illetve petrolkémiai teljesítményről számol be. Ez általában piaczárás környékén érkezik, úgyhogy addig valószínű ez a 0,8%-os plusz, amit most látok a MOL-ban, 3078 forinton áll a kurzus, fennmaradhat. És hát most azért erősen az európai és az amerikai részvénypiacok viszik a prémet, hiszen mit is mondjak, hát leginkább a hatalmas hold után most egy csúcs találkozó, vagy a csillagoknak az együttállása van az Egyesült Államokban, hiszen ugyanazon a napon jelent az Amazon, az Apple, az Alibaba, illetve az Alphabet.
Az tényleg kemény lesz. Aha.
Úgyhogy kettő piacnyitás előtt, kettő piaczárás után, és hát a ma reggeli hírek is már szinte csak erről szóltak. Facebook, Microsoft, eBay, PayPal, illetve reggel a Daimler és a Shell. Úgyhogy picit háttérbe szorultak most a fundamentumok a magyar piacon.
Igen, benne vagyunk, nyakig azt olvastam, hogy az S&P 500 vállalataiból 100 jelent ezen a héten, úgyhogy igazán csúcsára járatják egy gyors jelentési szezon. Forint piac hogyan áll?
Itt a délutáni második IRS aukcióra várunk. Uh-huh. Ez szerintem érdekes lesz, 310,02 most a kurzus. Ez inkább a kivárás jellemzi most a piacot. Természetesen közvetlenül nem hat az IRS aukció, de mind a kötvénypiacot, mind a forintpiacot nagyon érdekli, hogy várhatóak-e további nem konvencionális lépések az MNB-től ebben az évben, illetve hogyha most az aukció nagyobb mennyiséget fogadnak el az új szabályoknak megfelelően, az hogyan hat a hozamokra, illetve a forintra.
Jó, akkor szerintem így a nyitás körüli árakat, helyzeteket megbeszéltük.
Igen,
majd.
Igen, talán még a Csehzre érdemes felhívni a figyelmet, tekintsünk egy kicsit ki Csehországba, két dolog miatt is. Egyrészt nagyon erős a korona, 15 éve nem láttunk ilyen szinteket. Ma kamadöntő ülést tart a Cseh Jegybank, és valószínű kamatot emelnek, ez tovább erősítheti. Másrészt már hónapok óta szellőztetik, hogy ketté vághatják a cseh vállalatot, a cseszt, az elektronikai vállalat, ugye a Dukovany projekt finanszírozása körül kezdődtek a pletykák, hogy talán az állam úgy finanszírozná csak a vállalatot, hogyha több részbe vágnák. Erről érkezett ma megerősítés, és hát ez az egyik legjobban teljesítő részvény most a cseh piacon. 1,3%-ot ment fölfelé. Érdeklődnek a befektetők, hogy ugye a nagy nyugat-európai stock splitek után, illetve leválasztások után az áram- és energiaiparban, ez egy közép-kelet-európai sztori lehet.
Nagyon jó, figyelünk. Köszi szépen, és majd jelentkeztek az uzsonna kamatban a zárás előtti állapotokkal. Addig jó munkát, szép napot neked.
Köszönjük szépen nektek is. Szia.
Szia. Kismondi vezető elemző volt az, aki elmondta nekünk a részleteket a Budapesti Értéktőzsdéről.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazzy-n az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Mindenkinek vannak pénzügyei. Ha van pénze azért, ha nincs, akkor meg azért. A 90.9 Jazzy magyar-magyar gazdasági szótára minden hétköznap élőben segít eligazodni a pénzvilágában. Tőzsde, devisa, árupiac, makrogazdaság, személyes pénzügyek. Tippek, ötletek, szakértők és egy csipetnyi humor. Millás reggeli, a gazdasági mápecsó. Minden hétköznap reggel 3:47-től 10-ig. A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra. PC Arena. Felújított prémium számítógépek. Rövid hírek a 90.9 Jazzy-n.
Eddig 66 ezer család kapta meg a családi otthonteremtési kedvezményt, több mint 170 milliárd forint értékben. Novák Katalin az M1 műsorán kifejtette, remélhetőleg február közepén életbe léphetnek azok a szabályok, amelyek a mostaninál egyszerűbbé teszik a csok igénylését. Így 23 helyett csupán 5 dokumentumot kell benyújtaniuk az igénylőknek. A külföldről hazatérni kívánókat támogatja, hogy az új szabályok szerint nem kell majd igazolni a 180 napos magyarországi munkaviszonyt. Elég azt vállalni, hogy 180 napon belül lesz a szülők valamelyikének itteni állása. Személycserékhez vezető heves szakmai viták alakultak ki a kormányzat berkein belül az elektromos autók töltéséhez használt áram külön adójáról, értesült a Magyar Nemzet iparági forrásokból. Ezért nem tudta 2017. decemberéig dönteni az új adó bevezetéséről. A cikk szerint alapvető részletek tisztázatlanok, például, hogy mekkora jövedéki adót vetnének ki, illetve mikortól és hogyan szednék be azt. Elvi kérdéseket is tisztázni kellene, elsősorban azt, hogy mikor válik üzemanyaggá az áram háztartási energiaforrásból. Taxis tarifa emelésre számíthatnak a fővárosiak áprilistól. A részletekben még nem született megegyezés, egyelőre csak a lehetséges alternatívák ismertek. Mindenről Metán Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke beszélt a közrádióban. Úgy fogalmazott, valójában egy 10-15%-os korrekcióról van szó, amelyre jelenleg két alternatíva van, az egyik magasabb alapdíjjal, valamint mérsékeltebb kilométer és várakozási díjjal, míg a másik mérsékeltebb alapdíjjal és komolyabb kilométer és várakozási díjjal operálna. Hozzátette azt is, nőtt ugyan a taxis vállalkozások száma, miután a bevétel és a működtetés is kiszámíthatóbbá vált, ugyanakkor mégsem lett annyival több taxi, hogy az utas igényeket teljes mértékben kielégítse. Franciaország szeretné, ha a normandiai partra szállás helyszínei felkerülnének az UNESCO világörökségi listájára. Ezek a partvidékek a szabadságért és a békéért vívott harc nyomait viselik magukon, fejtette ki az indoklásban a párizsi kulturális miniszter. A La Manche csatorna Caen-tól északra és északnyugatra lévő 80 kilométeres partszakaszán a mai napig láthatóak a harc nyomai, egy kikötő és német bunkerek maradványai. Északon is keleten borongós, míg a dunántúli tájakon változóan felhős idő ígérkezik, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Délutántól északon, északnyugaton több helyen eshet az eső. Olykor erős, néhol viharos lesz a déli-délnyugati szél. Délután 7-15 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, Szoller Andreát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A közlekedési híreket a Corner Trade Kft., a MoneyGram pénzküldőszolgáltató magyarországi partnere támogatja.
A fővárosban baleset történt a 6-os főúton kifelé a Háros utcai felüljáró után, a külső sávot lezárták. Továbbra is erős forgalomra számíthatnak az M1-es M7-es közös bevezető szakaszán és a Budaörsi úton, illetve a Balatoni úton befelé. Tart a helyszínelés a Fogarasi úton a Kafka-Margit utcánál, de már nem okoz fennakadást a forgalomban. Sárgán villognak a jelzőlámpák a 6-os főúton az M0-ás csomópontban, és sötétek a jelzőlámpák az Egér úton a Péterhegyi úti kanyarban. Itt is korábban történt egy baleset, de már a helyszínelésnek vége. Még egybefüggő a kocsisor a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a Szilágyi Erzsébet fasor előtt. Akadozik a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, a Váci út belső szakaszán, a Mogyoródi úton, az Egressi úton és a Tököli úton befelé a Hungária körút előtt, illetve a Hungária körúton is mindkét irányban a Kerepesi úti csomópont előtt. Irmiás Alisz, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
you couldn't even bring yourself to stay.
Információtechnológia, azaz informatika. Az IT azonban óriási üzlet is, mindennapjainkat befolyásoló globális biznisz. Honnan tudod, hogy a rengeteg információból mi a hasznos? Hallgasd a Millás reggeli IT rovatát, ahol szakértőink segítenek eldönteni, hogy egy S hírforrás valamely P valószínűséggel kibocsátott H hírének az információ tartalma 0 vagy 1.
Frész Ferenc van itt velünk, a Cyber Services ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, logelemzéssel és proaktív védelemmel fogunk foglalkozni. Kántor kollega meg is nyugodott, hogy most legalább nem hozod a frászt a kedves hallgatókra.
Én is köszöntött ma reggel, de gondoltam, hogy várjak ki a végét.
Igen, hát azt hiszem valahogy mindig az lesz a vége. Miről van szó?
Hát próbáltuk összefoglalni azt, hogy, hogy hol tartunk most. Nagyon rengeteget beszélgettünk már a kibervédelemről, mit jelent kiberbiztonságról.
Igen.
Ezen kívül is, és hogy mit is jelent ez valójában, hol tart a világ, hogyan lehetne hatékonyan fellépni ugye a fenyegetettségek ellen. A múlt évben, ha emlékeztek, beszéltünk a zsarolóvírusoktól kezdve az összes ilyen elképesztő, rémisztő.
Igen.
Rémisztően valóságos dologról.
Én megnyugodtam, mert a vírusírtom kiírta, hogy figyelmeztetés volt, oda kapcsoltam, hogy úristen, és utána azt mondta, hogy kapcsolja be a zsaroló vírusok elleni védelmet. Rányomtam, hogy oké, utána azt mondta, hogy ön védve van. Ugye én megnyugodtam.
Nagyon jó.
Ez zseniális. De honnan tudod, hogy a vírusírtod írtak?
Igen, ez nagyon jó. De egyébként ezek nyilván nem nyugodtam meg, csak nagyon nagy poén volt számomra, hogy ilyen marketing eszközzel rendelkezik.
Vannak most már ezek a felugró ablakos vírusírtók, egyébként a végfelhasználóknál ezek egész jó hatékonysággal működnek.
Na szóval. Zsaroló vírusok?
Igen, hát én elkanyarodtunk ide is. Tehát, hogy valójában kellene valamilyen hogy mondjam, ultimate megoldás, vagy arra mindenki keresi a Szent Grált, hogy hogyan lehet ezzel védekezni. Tavaly évben 1200 milliárdos kár, ugye a kiberbűnözésből világszerte. Tehát a probléma itt van az asztalon, mindenki tapasztalja, de hogy mi a válasz? És hát gondolkodtunk, hogy ezt hogyan lehet megfogalmazni, és hogy ugye van ez a proaktív defense, proaktív kibervédelem, ami most már megjelent, de hát gondoljatok bele, hogy ez mondjuk az 5. századtól fejlődik. A Sun Tzu van, ugye, aki rengeteget foglalkozott azzal, hogy hogyan lehet forkasztolni. De van nagyon a forkaszt.
Hát ismerd meg az ellenségedet, ugye ez van. Az alap, és akkor már...
Így van, és hogy hogyan lehetne prediktálni, ezek azért jönnek, mint definíciók, ez nagyjából a 45-ös években, amikor a pszichológusok kezdtek el azzal foglalkozni, hogy a páciensek állapotát milyen külső tényezők alapján lehetne prediktálni, és aztán jött a Proactive Defense 84, nyilván nem megyünk messzire, az amerikai védelmi minisztérium által definiált katonai terminológia, hogy még mielőtt egyébként megtámadnak, ugye elimináld a támadónak az erőforrásait, befolyásold a támadásnak a lehetséges kimenetelét úgy, hogy vont meg az erőforrásokat, ugye nem kell beszélni, mert az utánpótlást kellett akkor elvágni még, amikor ez a kinetikus hadviselésről beszéltünk, a mai napig élez. De hát belekanyarodott a cyber warfare-be, és akkor, hogy ne ijeszgessünk senkit, ugye a kiberháborúról beszélgetünk, illetve a kiberfegyverkezésről beszélgetünk, és most mindenki dollár százmilliókat öl abba, állami szinten, hát mindenki az ugye tisztelet kivételnek, de hogy a tehetősebb és magukat komolyabban vevő védelemmel rendelkező országok, akiknek ez számít, mondjuk beszéljünk a G20-ról, ott azért ilyen 100 millió dollárok vannak elkülönítve olyan technológiák kifejlesztésére, amik mondjuk képesek lennének prediktálni egy kibertámadást, képesek lennének prediktálni egy zero-D sérülékenységnek a kialakulása után, vagy a napvilágra kerülése utáni fenyegetettséget, illetőleg annak az impaktját, és elég komoly eredmények vannak már.
De ezt akartam mondani, hogy az eredményeket, hogy én ezt érzem ennek a dolognak a súlyát, meg a lehetőség, de még mindig úgy látom, hogy ez a rabló pandor játék megy, és elől járnak még mindig a kiberbűnözők.
Itt most megint előjön az értékelő elemző szerepkör, ami a klasszikus bűnüldözésben, a klasszikus hadviselésben egy rendkívül fontos, ugye a felderítő értékelemző funkció. Ez megjelent a mi szakmánkban is. Ugye beszéltünk már a Cyber Threat Intelligence, a kiberfenyegetettség elemzésről, beszéltünk arról, hogy ezeket lehet gyakorlatoztatni, itt volt a nettó, emlékeztek, igen, és igen. A kibergyakorlatokról volt egy nagyon érdekes beszélgetésünk. Komplex a dolog. A lényeg az, hogy ha jól van felépítve egy ilyen rendszer, akkor bizony 60-70%-ban előre jósolható már, hogy mi lesz. Az, hogy ez hogyan érkezik meg hozzád, mint végfelhasználóhoz, és hogyan érzette ennek a hatását, ez még mindig reaktív. Tehát valójában most ugye, ha arról beszélgetünk, hogy az országok elkezdtek ugye a kibertámadás képességet fejleszteni 2 évvel ezelőtt, már nyilvánosan, nyilván eddig is fejlesztettek, de most már nyilvános, és lehetséges, ehhez erőteljesen kapcsolódnak azok jönnek a fusion centerek, jönnek a security operation centerek újra, jönnek azok a vállalkozások, akik ezzel foglalkoznak, hogy ilyen predikciókat, ilyen riportokat tolnak ki a piacra, és aztán ez valahol termékesül. Most már nagyon egyszerű példát tudok mondani, van olyan fejlesztés, ami a régi raktárkészlet és konszignációs világból érkezik, ilyen asset management világból érkezik, hogy mit van, hány embered van, hány számítógéped van, és egyébként azon mi fut, és ezt kezdik el összekötni szoftveresen már a napvilágra kerülő fenyegetettségeknek a paternjaival, és innentől kezdve jönnek a prediktív AI alapú szoftverek, ami lehet egyébként már beépítve a te vírusítódba a végén, csak
stimmel,
nem tudod.
Stimmel.
Csak nem tudod, megy a
fel. Nyilván valami felhő alapú a dolog, tehát hogy nem nálam van az a lehet, telepítve, vagy bizonyos részei csak.
Hát hogy éri meg? Tehát a végfelhasználóhoz, nem tudod eljuttatni per példány ugye az összes tanuló adatbázist és minden mást, annak a központi hely, tehát klasszikusan a felhő, és klasszikusan nagyon érdekes, hogy a big data-ból alakul ez ki. Ugye security big data elemzés is lehetne ennek a kódneve, de hát ugye proactive cyber defense-nek hívják a megoldást.
Na de itthon is bejelentették ezt. Igaz, hogy érdekes módon az e-sportokkal együtt jött a bejelentés, de tehát én úgy éreztem, egy kicsit az így bagatelizálja a szitut, de most nem az e-sport, mi is fogad beszéltünk, ez nagyon fontos dolog, csak el kéne különíteni a kettőt.
Hát ha belegondoltok abba, hogy ma már ez a téma, amiről beszélünk évek óta, hogy ez egy horizontális téma, átsző mindent. Tehát ami ma rálépett a digitalizálódás útjára, a minden is, ugye, digitalizálódik, azt horizontálisan, security szempontból biztosan támogatni kell. És akkor vertikálisan megjön az e-sport, megjön a minden, ami elvel kezdődik, tehát az elektronikus szolgáltatásoknál, akár egy webshop, akár egy e-sport stratégia, akár egy e-oktatás, egy digitális oktatási stratégiában megjelenik a biztonságnak az igénye, de hát nem implementációs szinten, hanem pontosan azon a szinten, hogy az a fajta tudás, hogy mi történik a rendszerben, mikor, mivel mi történik a rendszerben, az kezd felértékelődni, és innentől kezdve jönnek vissza, és azt kell mondjam, hogy vissza azok a 90-es évek végi és 2000-es évek elejé szolgáltatások, amikor ugye kiszervezték a biztonságot a nagy cégek, és létrejöttek, akkor a Managed Security Service-nek hívták, Managed biztonsági szolgáltatásoknak. Ezek jönnek most vissza, és keveredik bele újra az információbiztonság és a kiberbiztonság világába. Egy nagyon jól definiálható és körbe rajzolható új piac.
Aha.
Mert hogy megérett.
Mert pont ezt gondoltam, hogy ez piaci szintű lesz, persze, megint ez az egész, nem pedig felső vagy ernyő jelleggel állami szintű, mert az nem tudja
csak
meg. Igen, nem csak
ki.
Nyilvánvaló, de a piaci szintű az mindig előrébb fog járni, ugye, mert lesz egy csomó vállalkozás, vagy cég, aki azt mondja, hogy ő sokkal többet akar ezzel foglalkozni, többet akar erre költeni, stb. És kicsit jobb lesz az ő rendszere, vagy mondjuk erősebb.
Ez tök érdekes. Ezen a területen valójában a piac már megpróbálta ezt egyszer megoldani a 2000-es évek elején, amikor is a nagy szolgáltatók, nagy szállítók, tehát itt a nagy hardware és szoftvergyártók kialakították ezeket az úgynevezett security operation center-eket, és akkor, hogy ők majd szolgáltatnak a piacnak. A piac még nem értette, hogy mit is akarnak ők szolgáltatni, mit vesznek ezzel, és nem lehetett jól beárazni, úgyhogy az a piac ott nagy részt elbukott. Mindenki bevásárolta a logelemző szoftvereit, rengeteg megoldás van, de hát mondjuk egy nagyon nagy cégnél egy globális logelemző rendszer bevezetése az több 100 millió forint. És hát innentől kezdve, ha ezt a skálát nézed, hogy a nagyon nagy cégeknek lett volna lehetőség, de még ők sem értették meg, akkor eltelt 20 év, és mi történt? Hogy mondjam, a piaci igény jelentkezik most, és erre próbálunk mi is, meg ugye a hozzánk hasonló cégek választ adni, rendkívül gyors választ, mert hogy jön a rés, itt a rés, megértette a piac, hogy ezzel foglalkozni kell. Ez köszönhető annak, hogy az elmúlt 20 évben bizony ezzel keveset foglalkoztak, hát ezért alakult ki a mostani helyzet. De kialakult, mivel a közbeszéd tárgyává vált, hogy a cyber security, és hogy ijeszgetjük a hallgatókat, de hát azért komoly dolgokról beszélgetünk, ezért kialakul.
Sőt, hát maguk is megélhetnek ilyen problémákat, tehát már tapasztalat is.
És itt jön vissza a legelső kérdés, hogy ilyen zsaroló vírus, hogy miért innen indultunk el. Mert hogy most mindenki, saját maga is a saját bőrén elkezdte érezni, igen, hogy van egy olyan téma, amivel foglalkoznia kell. És ez nagyon érdekes, hogy most ugyan a piac reagálja le, de katonai értelemben indult el. Uh-huh. Tehát, hogy mégiscsak az állami oldal az 5. századtól kezdve ezzel foglalkozik, csak elkezdett digitalizálódni ez a gondolkodásmód is. Mert hát, ugye, amit szoktunk mondani, hogy ma egy sima internetes kereséssel több információt tudsz meg, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt egy nagyon komoly kém játszmában, és hát ráadásul majd, hogy nem ingyen, mert hogy kidobja a gép.
Akkor az lehet, hogy most jutottunk el odáig, hogy az a nézet, miszerint az én gép, miért pont az én gépemet, miért pont engem találnának meg, ez átalakult, és most már szembesülünk azzal, hogy ez egy teljesen általános jelenség, és nem gépre, meg nem személyre válogatnak ezek a kibertámadások.
Igen, egyetlen egy különbség van, ugye ez még mindig ilyen trust-based, uh-huh, tehát hogy kiben bízol. Uh-huh. És az a nagyon érdekes, hogy ugye nagyon kevés az a szakértő, aki ezzel tud foglalkozni, tehát nem juthatunk el mindenkihez. Ezért belekerül ez az intelligencia az olyan szoftverekbe, mint például a vírusírtó, mert ahhoz hozzászoktál, hogy van. És innentől kezdve az, hogy kapcsold be ezt és ezt a védelmet, az neked egy funkció, de lehet, hogy amögött már egy nagyon-nagyon komoly prediktív algoritmus dolgozik, azon, hogy az ilyen típusú.
Hát biztos, hiszen ez piaci alapú dolog, hát abban a pillanatban, hogy ez valami történik, és mondjuk én ezt kiposztolom a Facebookon, hogy hát ez nem működik, igen, gyerekek, hiába igen, kapcsoltam igen be, óriási piacvesztés lesz a cégnek. Tehát.
Igen, és ez összekapcsolódik azzal, hogy azok a vállalatok, ahol a biztonságban már a gondosság, az alapos gondosság, vagy az elvárható gondosság elvével gondolkodnak, ők is elkezdtek azon gondolkodni, hogy bizony, amit nem vettek meg ezelőtt 5-10 évvel, vagy egy komplex logelemző rendszer, az miért tud nekik segíteni, hogyan tud segíteni, de már nem ugyanarra való. Tehát már nem csak arra való, hogy a számítógépek működését, az üzemeltetés támogatást és minden mást meg tudjanak oldani, hanem bizony komplexebb ez a dolog, mert ezek a rendszerek már fogadnak külső feedeket, külső elemzéseket, és olyan cégek, akik ilyen elemzésekkel foglalkoznak, jönnek elő, nőnek ki a földből, vagy hát igazából kapnak fényt, mert eddig is volt ilyen, ugye csak nem biztos, hogy piaci alapon működtek.
Stimmel.
És ez az a téma, ami szerintem meg fogja határozni, és meg fogja változtatni egy kicsit a rendszképet, mert hogy azzal, hogy most már nem csak arról beszélgetünk, hogy katonai értelemben cyber defense, civil értelemben a cyber security, hanem elkezdte a világ tematizálni a cyber offense, tehát a kibertámadási képességfejlesztést, mint 5. hadszintér, ugye ez most már 2 éve, hogy mondjam, hivatalosan létezik, erre biztosan kell egy válasz, és erre egy nagyon jó válasz az, hogyha a fenyegetettség elemzés, hogy a security big data elemzés, nevezzük ezt így, tud mondjuk prediktálni, tud forecastolni, tud egy csomó mindent, amit megtanultunk az 5. század óta.
Fú, nagyon érdekes, most meg szeretném kérdezni a 10 milliós kérdést, de nem fogom tudni, mert nincs idő, de szeretném, hogyha egy kicsit majd erről is beszélnénk, hogy ez az egész blockchain forradalom, ez milyen szerepet játszik ebben az egészben, mert szerintem
ezt a jövő hónapban megbeszéljük, mert ez nagyon jó téma.
Oké, köszönjük szépen.
Köszi szépen, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm.
Frész Ferenc volt a vendégünk, a Cyber Services ZRT vezérigazgatója.
Mára ennyi bit fért át a rostánkon. Az információ hatalom, de nem mindegy, hogy nulla vagy egy. Szakértőinkkel minden csütörtökön kiválogatjuk a hasznos információkat a legújabb technológiákról.
Még egy gyors útinfo, a Dózsa Lehel a kereszteződésben elakadt egy villamos, ez 10 perccel ezelőtti hír, úgyhogy nem biztos, hogy megoldódott. Ha tudjátok, kerüljétek azt a csomópontot. Köszönjük a mai figyelmet, jövünk vissza 4 órakor az Uzsonna Kamattal ugyanebben a felállásban. Most utánunk Czoller Andi hírei jönnek, aztán sok zene. Szép napot, sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében 4 kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A Millás reggeli főtámogatója a PC Arena Kft. Újítson felújítottra. PC Arena. Felújított prémium számítógépek.